A Bírák könyvéből fogok igét olvasni. A Bírák könyvének 6. fejezetéből, a 11. verstől a 24. versig fogom Isten igéjét felolvasni. És eljött az Úrnak angyala, és leült ama cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé volt. És az ő fia Gedeón éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták orcája elől. Ekkor megjelent néki az Úrnak angyala, és ezt mondta néki: az Úr veled, erős férfiú. Gedeón pedig mondta néki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez, és hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, mondván: nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midianiták kezébe. És az Úr hozzáfordula, és mondta: menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem de én küldelek téged? És mondta néki: kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Imé az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én vagyok a legkisebb atyámnak házában. És mondta néki az Úr: én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy embert. Ő pedig mondta néki: ha kegyelmet találtam a te szemed előtt, kérlek, adj nékem valami jelt, hogy te szólsz én velem. El ne menj, kérlek, innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elédbe. Azt pedig mondta: én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elment, és elkészített egy kecskegödőjét és egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, és betevé azt a húst egy kosárba, és a húslevét fazékba, és kivitte hozzá a cserfa alá, és felajánlotta neki. És mondta néki az Isten angyala: vegyed a húst és a kovásztalan kenyeret, és rakd erre a kősziklára, és a húslevét öntsd rá, és úgy cselekedett. Ekkor kinyújtá az Úr angyala pálcájának végét, mely kezében volt, és megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret, és tűz jött ki a kősziklából, és megemésztette a húst és a kovásztalan kenyeret. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Látta pedig ez Gedeon, hogy az Úr angyala volt az, mondta Gedeon: jaj nekem, Uram Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. És mondta néki az Úr: békesség néked, ne félj, nem halsz meg. És épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, és nevezi azt Jehova Salomnak, azaz az Úr a béke, mely mind a mai napig megvan Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. Eddig az ige. Imádkozzunk. Köszönöm, Istenem, hogy nem vagyunk egyedül, amikor összehívünk a te nevedben. Köszönjük, hogy számíthatunk arra, hogy a te lelked szólni fog, és te szólsz a mi szívünkhöz. Kérlek, használj engem ebben. Segíts, hogy neked kedves szolgálatot tudjak végezni. Köszönjük, hogy még tart a kegyelem. Köszönjük, hogy még lehet hirdetni a te nevedet. Kérlek, hadd legyen ez a délelőtt is, hadd szóljon ez a délelőtt is erről. Ámen. Négy héttel ezelőtt hirdettem ígét, és akkor is a Bírák könyvét vettem elő, és úgymond egy bevezetésként szóltam akkor arról a korról, amiben Gedeon élt. Arról beszéltem akkor, hogy a Bírák könyvében Izrael egy olyan hívő életet él, ami nagyon hullámzó. Hol közel van Istenhez, hol távol van Istentől, hol engedelmeskednek neki, és eltelik egy békeidőszak Izrael életében, hol pedig nem szolgálnak Istennek, bálványáldozatokat tisztelnek, és akkor pedig jön az ellenség, Isten kiszolgáltatja az ellenségeinek Izraelt, és akkor jön egy hosszabb időszak, vagy rövidebb időszak, amikor szolgaság alatt van Izrael. És akkor, miután ezt a szolgaságot szenvedi Izrael, akkor kiállt Istenhez, és akkor Isten megint ad egy szabadulást. És az egész Bírák könyvében ezt figyelhető meg, hogy egy ilyen hullámzás. És hosszabb, rövidebb ideig hűségesek Istenhez, aztán támaszt, aztán engedetlenek lesznek, azután támaszt egy bírát az Isten, és akkor megszabadulnak. És ugye arról van itt szó a 6. fejezetben, az elején, ahogy már ezt 4 hete mondtam, hogy midianiták foglalták el, jöttek rendszeresen Izrael földjére. És olyan szinten uralták le Izraelt, hogy úgymond akik bementek gazdagon, vagyis bementek egy gazdag földre, hősként Izrael földj, a Kánoán földjére, azok szegények voltak. Úgy éltek ott a Midian uralma alatt, aki rendszeresen elrabolta tőlük a terményeket, hogy szegények voltak, éheztek, nélkülöztek. És ugye kiáltottak ezért Istenhez. És küldött is egy prófétát, aki megmondta nekik, itt azt nem olvastam fel azt a szakaszt, hogy miért történt mindez. Azért, mert idegen istenekhez fordultak, idegen isteneket szolgáltak. És most érkezünk meg ahhoz a részhez, amit felolvastam, hogy Isten egy szabadítót, egy eszközt választott ki magának, egy embert, akit a szabadításában majd használni akar. Mégpedig ez a személy Gedeon. Gedeon személye. Nem sok mindent tudunk Gedeonról. Részben a saját szavaiból tudunk meg pár dolgot róla, hogy egy olyan ember, aki hallott Istenről. Manassé törzséből származik. Úgy írja itt az ige, hogy Abiézer nemzetségéből való, Jóásnak volt a fia. Lehet következtetni az ő szavaiból, hogy egy olyan családban nőtt fel, ahol Istenről beszéltek, ahol beszédtéma volt az Isten, de csak addig, hogy elmondták, milyen csodák történtek valaha régen, miket tett az Úr. Hogyan cselekedett, amikor kihozta őket Egyiptom földjéről, milyen jeleket és csodákat tett az Isten. De többet nem tudunk meg, hogy másfajta hittel, másfajta neveléssel rendelkezett volna Gedeon, csak annyit, hogy hallott a szülőktől Istenről. Ez már egy pozitív dolog szerintem. Ez már egy jó dolog, amikor egy családban lehet Istenről hallani. Amikor az édesapa beszél a gyerekeknek Istenről. Ez egy nagyon jó dolog, hogyha gyakoroljuk mi is ezt. Ha mi is továbbadjuk a tapasztalatainkat a gyerekeknek, amiket átéltünk, esetleg, hogy hogyan találtunk társat, aki hívőként találtását, hogyan tértem meg, ezt jó időnként elmondani a gyerekeknek, mert ezzel is bemutatjuk a mi Istenünket, és tereljük a hit felé őket is. De ha erről nem esik szó egy családban, az egy szegénység. Az egy szegénységet jelent. Megvolt itt, hogy beszéltek Istenről, de viszont mégis én látok egy problémát ebbe a családba, és maga ebbe a nemzetségbe is, hogy egy olyan helyen éltek, ők olyan városban, ahol Baált tiszteltek. Majd később látjuk itt, ahogy tovább megyünk majd a történettel, esetleg egy másik igehirdetésben majd, hogy ahol ők éltek, ott Baált tisztelet folyt abban a városban. És egy zsidó embernek, egy Isten tisztelő embernek ezt nem szabadott volna hagyni, hogy az ő városába, ahol ő él, bálványokat tiszteljenek. Tehát, ha bár Istenről beszéltek, de mégis azt el tudták hordozni, hogy más Isten tisztel a szomszéd, más Isten tisztel a falu, mégis ott tudtak élni. Miközben mindenki zsidó volt, de mégis más Isten tisztelet is folyt. Tehát egy ilyen kettősség volt ebben a családban. Istenről beszéltek, panaszkodtak, hogy hol van most az Isten, azt mondta itt Gedeon, hát elhagyott minket az Úr, hol vannak az Istennek a cselekedetei. Tehát egy kettőség volt rájuk jellemző. Nem vették észre, hogy következménye annak, hogy más tisztelnek, hogy Isten nem lehet velük. Más bálványok voltak, amik a tiszteletük tárgyát tette ki, és ezért nem lehetett velük az Isten. És így éltek ott ebben a városban. Érdekes megfigyelni ebben a történetben azt, hogy Isten egy angyalt küld el. És többször megfigyelhető az az Ószövetségben, hogy Isten angyalt küld. Angyal volt az, aki által elhívott valakit. Ha belegondolunk, ez egészen addig jellemző az igében, még az Új Szövetségben is, ugye Máriához is angyal küldetett, Zakariáshoz is angyal ment, addig ment ez úgymond, hogy angyalokat használt fel az Úr küldötteként, amíg el nem küldte a Szent Lelket, amíg el nem küldte Isten az ő lelkét. Addig nagyon gyakori volt az ilyen angyaloknak a megjelenése küldöttként. Utána egy változás áll ebbe be. Mert utána valaki más küldött lép a helyébe, az angyalok helyébe, mégpedig azok, akiket Isten felhasznál arra, hogy a Szent Lelke által üzenetet adjanak tovább. És ezek az emberek. Ezentúl hívő embereket, a Szent Lélek által irányított embereket használ az Isten, hogy üzeneteket adjanak át egymásnak. Isten üzenetét ezek után elsősorban emberek adják át, nem pedig angyalok. És ezt azért is érdekes ebbe belegondolni, és átgondolni ezt, mert nagyon fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy mi az, amit Isten az emberek által üzen nekünk. Elsősorban az ő szolgái által, az övéi által. Üzenete van mindegyikünk számára Istennek. És ezt nem úgy fogjuk megkapni, hogy kapunk egy e-mailt, kapunk egy hívást idézőjelben a mennyországból. Nem úgy érkezik meg hozzánk az üzenet, hogy reggel egy angyal áll az ágyamnál, és akkor valami csodálatos dolgot mond. Nem úgy kapjuk meg Istentől az üzenetet, hogy álomban kapjuk meg. Nyilván ezek mind előfordulhatnak, de alapvetően nem ezek az eszközei Istennek. Nem ez alapján hív bennünket az üdvösségre. Nem ez alapján közli velünk Isten, hogy mi a terve velünk. Hogyan akar bennünket vezetni, mi a szolgálati területünk. Nem ezek alapján, nem angyalok, nem természetfeletti jelenségek útján közli Isten a szándékát, hanem jónak látta Isten, hogy a Szentlélek által embereket használjon fel. És ha nem veszük komolyan azt, hogy Isten embereket használ fel, Isten nem veszük komolyan. Isten nem veszünk komolyan, hogyha nem figyelünk oda egy ige hirdetésre, ami akár hozzánk akar szólni. Istennek üzenete van az ige hirdetések által hozzánk. Ha nem figyelünk oda egy baráti tanácsra, mert lehet, hogy az én barátom által az Úr szól, és figyelmeztet, vagy pedig tanácsol. Nem fog más módon Isten tanácsolni. Nem fog bennünket úgy irányítani, hogy mint egy bottal ütöget jobbra-balra, hogy erre menj, arra menj, hanem szelíden fog szólni. Testvérek által, elsősorban, és komolyan kell vennünk éppen ezért Istennek az üzenetét, amit a testvérek, amit az ige hirdetők, a imaóra vezetők, egyéb szolgálatok által szólnak. Nagyon fontos komolyan venni, mert más üzenete nincsen Istennek hozzánk, más módon. Nyilván hallhatunk meg a Szentlélek által, akik kapcsolatban vagyunk Istennel, egy-egy ige megszólít bennünket. Vannak ilyen, amikor csendességben vagyunk az Úrhoz, szól hozzánk, de nagyon komolyan kell venni az ige hirdetést, az igének a szavát. Ez olyan dolog, hogy az élete múlhat rajta az embernek. Mégpedig erre egy példát hozok, és arra, hogy mennyire igaz az, hogy Isten az igéje által szól elsősorban. Ez Lukács evangéliumában van egy példázat, amit szerintem mindjárt ismerünk, Lukács evangélium a 16. fejezetében, a gazdag és a Lázár példázata. Amikor ugye a gazdag a pokolba kerül, akkor beszélget Ábrahámmal. És azt mondja, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsáss el őt, mármint Lázárt, az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide, a gyötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám, van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Az pedig mondta, nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig ezt mondta nékik. Ha Mózesre és a prófétára nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. És valóban így történt, hogy az Úr Jézus feltámadta a halottak közül, és a zsidó vezetőket így se győzte meg. Tehát miről szól itt az ige? Hogy elsősorban az igéket, az igét mondó embereket használja Isten arra, hogy hirdessék a megtérést, hirdessék az üdvösséget. És hogyha nem hallgatunk rá, nem fog angyalok által hívni bennünket, nem fog csodálatos módon szólni hozzánk az Isten. Éppen ezért figyelni kell az igére, mert azon múlik, hogy figyelünk az igére, hogy ellen kárhozunk. Ugye itt a gazdag szeretné, hogyha a testvérei ne kerüljenek oda, ahova ő. De nem fog visszamenni angyal hozzájuk, nem fog visszamenni. Csak hallgatniuk kell az igére, amit hirdetnek nekik. És mindegyikünknek, mint hogy Gedeon kapott üzenetet egy angyaltól, mi is kapunk üzenetet Istentől. És ugye van egy általános üzenete Istennek mindegyikünkhöz. És Isten általános üzenete az, hogy gyertek én hozzám mindjájan. Jöjjetek én hozzám mindjájan. Mert Isten üdvösséget akar minden embernek adni. Nem csak egy kiválasztott rétegnek, mindenkinek örök életet, üdvösséget akar adni. Azért teremtett, azért adott mindjájunknak életet, hogy közösségben legyen velünk. Hogy szeretett kapcsolatban legyen velünk. Hogy átéljük azt, amikor Istennel vagyunk, és betölti a mi szívünket a békesség, az öröm, a szeretet. És olyan jó Istennel közösségbe lenni. És úgy járni naponta Istennel. Erre vagyunk mindjárt elhívva. Ez egy általános hívás Istentől. Nincs olyan ember, akinek azt mondanám, hogy értéktelen. Te már mindent elrontottál. Mindenki számára szól az ő üzenete. Szeretlek téged, gyere én hozzám. Térje meg hozzám. Ez mindenkinek szól. És azon túl, hogy mindenkinek van üzenete, a hívőkhöz pedig van egy olyan üzenete, ami megint egy ilyen általános üzenet, hogy szolgálj nekem, szolgálj engem. Ne a világ szolgálatába állj. Hogyha már új életet kaptál, azt ne pazaroldd el a földi, anyagi szolgálatában. Állj be az én szolgálatomba. A legjobb úr, aki legjobban bánik az ő szolgáival, az Isten az, aki jutalmat ad, aki gondoskodik mindenben az ő szolgáiról. Hova tesszük a mi életünket, a mi új életünket, amit Istentől kaptuk? Mire fektetjük be? Sokszor gondolkozik úgy az ember, hogy 20%-ot adok Istennek, 20% a munkában az életerőmnek, 50% a család, és még aprózzuk tovább ezeket a dolgokat. Alapvetően ez egy nagyon rossz felállás. Mert igazából az azt jelenti, 20% Istené, a 80% a világé. 80% a világé. Mert lehet úgy törődni a családdal, lehet úgy becsületesen dolgozni, hogy mindenem az Úrnak adom. Hogy mindenem az övé. Lehet úgy gazdálkodni, hogy mindent kiszolgáltatok neki. És tudok így is élni. Vagy pedig félek attól, hogy mi lesz, hogyha mindent az Istennek adok, és magamnak tartogatok meg dolgokat, mi lesz, hogyha kinyitom a számat a munkahelyen, mi lesz, hogyha az anyagiakat is Istenre nézve oldom meg, és nem pedig magam eszére támaszkodva. Vannak bennünk félelmek, de hogyha mindenünket az Úrnak adjuk, megtapasztaljuk azt, hogy milyen áldások érnek akkor bennünket. Megtapasztaljuk azt, hogy mindenre lesz elég. Nem kell félni az anyagiaktól. Mindenre lesz elég. Isten ígéretei igazak, és betelnek azon az emberen, aki kiszolgáltatja neki magát. Ha nem szolgáltatjuk ki magunkat Istennek, akkor számíthatunk az ígéreteire, de amit nem adtunk át Istennek, azon a területen nem fognak működni Isten ígéretei. Hiába gondoljuk azt, hanem aratni fogjuk annak a gyümölcsét, hogy saját magunkba bíztunk, nem pedig az Istenbe. Vagy az anyagiakban bíztunk, vagy a láthatókban bíztunk, és nem bíztunk Istenben. Figyeljünk erre a hívásra, mindegyikünket szolgálatra hívott el az Isten. És még ezen túl is van, ugye amikor különböző szolgálatokra hívott el bennünket a gyülekezetbe, amit szintén meg kell látnunk. És nyilván még lehetne ezt sorolni, hogy a családban is vannak szolgálataink, ami az egyik legfontosabb terület a családban, hogy ott is elvégezze az ember a szolgálatait. Visszatérve Gedeonra, ő egy hívást kapott, arra, hogy szabadulásban, szabadításban részt vegyen. Hogy Isten eszköze legyen abban, hogy megszabadítsa a népét. Hát láthatjuk majd itt a történetből, hogy eléggé bizonytalan Gedeon. Eleve, tehát tényleg az derül ki, hogy nem nagyon ismerte az Istent. Egyből megjelenik egy angyal neki, és ad neki egy feladat, vagy köszönti őt, és egyből elkezd kötekedni. Hát azt mondod, hogy velem van az Úr. Hát hogy mondhatod ezt, hogy velem van az Úr? Hát hol vannak a csodái? Hol vannak a csodái? Nem látom őket. Aztán ugye mondja neki az angyal, nem áll levele vitázni, hanem mondja neki az angyal, hogy menj el, és ezzel a te erőddel megszabadítod Izraelt. Akkor megint hoz egy kifogás Gedeon. Hát kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Hát, íme az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban. Én vagyok a legkisebb atyámnak házában. Magára néz, Gedeon, ez egy kifogás. Amikor magára néz az ember, és ezért nem megy. Én láttam olyan példát, amikor valakit egy gyülekezetben jónak láttak a testvérek, hogy álljon a gyülekezet élére, és legyen gyülekezetvezető. És szerény volt a testvér, és azt mondta, én nem vagyok rá alkalmas, én nem vagyok képes erre, és állandóan a kifogásokat hozta, és eltegy egy olyan időszak, utána már a testvérek nem erőltették, de utána ott is hagyta, oda jutott ez a testvér, sajnos, hogy ott hagyta a gyülekezetet. Ez egy negatív példa. Sokszor azért nem vállal valaki szolgálatot el, amit Isten rá szeretne bízni, mert magára néz, és nem pedig arra, aki őt megbízta. De ez minden szolgálatra igaz. Nem magunkra kell nézni, hanem arra kell nézni, aki megbízott, mert ő ad erőt a szolgálatok elvégzéséhez. És elsősorban minden szolgálat Istennek kell, hogy szóljon, nem pedig a hallgatóságnak, bár nyilván a célja az embernek, hogy javára szolgáljon azoknak, akik felé szolgál, de elsősorban Isten felé kell a szolgálattevőnek szolgálni, hiszen neki fog majd számot adni. Tehát elég bizonytalan volt Gedeon, de éppen ezért, mivel ő bizonytalan volt, kérdései voltak, ez abból fakadt, nem ismerte igazából az Istent. Nem ismerte igazából. Hallott róla, de nem járt vele. És valószínűleg a szülei se járhattak Istennel, mert akkor megismerhette volna a szülei által, kicsoda ez az Isten, aki engem megszólított. Két dolgot, vagyis egy nagyon fontos dolgot ígér itt az angyal Gedeonnak, ami egy olyan alapot, egy olyan biztonságot kellett volna adni a Gedeonnak, ami megerősíthette volna őt. Ami meg is erősítette később. Mégpedig azt ígérte, már az egyből az elején azt úgy köszöntötte az angyal Gedeont, hogy az Úr veled. Az Úr veled van. És majd itt később ígéri is neki az angyal. Ezt mondta néki az Úr, az angyal által az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy ember. Tehát nem csak annyit tesz itt az angyal, hogy menj el, verd meg, hanem van egy ígéret ebben a felszólításban. Mégpedig arról szól ez az ígéret, hogy én leszek veled. Én veled leszek. És ez a hívőknek az erőforrása. Ez a hívőknek a tartaléka, az alapja, hogy tudjuk, hogy Isten velünk van. Tudjuk, hogy Isten velünk van. És ez olyan csodálatos dolgokra képesíti az embert, és olyan dolgokat képes ezáltal megtenni, amit saját erőből lehetetlen lett volna. Gondoljunk bele például József életébe. Többször olvashatjuk Józsefnál, hogy de az Úr Józseffel volt. Érte az, hogy beledobták a kútba a testvérei gyűlöletéből, aztán eladták rabszolgának, de az Úr Józseffel volt. Azután ugye megállta azt a próbát Putifár házában, és akkor is bekerült a börtönbe, és akkor is azt mondta, de az Úr Józseffel volt. Hogy tudott megállni József a kísértésekben? Hogy tudott megállni József ebben, úgymond a nagy traumákban? Úgy, hogy Józseffel Isten volt. Ez a titka. Isten Józseffel volt. Bármilyen helyzetbe került. És ez ránk is igaz. Ezt mondta az Úr Jézus, hogy veletek vagyok a világ végezetéig, minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Minden nap ott van velünk, bármerre járunk, bármerre megyünk. A kérdés csak mindig az, hogy mi vajon ő vele vagyunk-e? Vajon a mi szívünk valóban vele van? Vele vagyunk telve? Ráfigyelünk? Egy nagyon súlyos ige van a János levelében, vagyis nem is úgy, hogy súlyos, csak egy olyan, ami mellett nem mehetünk el. Ami azt mondja, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És hogy lehet, hogy egy hívő ember Istennel van, és számít arra, hogy az Úr Jézus nekem megígért, hogy vele vagyok, de a szívem, a gondolatom állandóan a világ körül járnak. Ez egy ellentmondás. Ez egy olyan ellentmondás, amit nem tudunk feloldani. Amikor az hívő ember, aki bízik és remél az Úr Jézusban, de a világgal tölti az idejét, és állandóan ezen jár a feje, az egy gyötrődő állapotba kerül. És mondhatja azt, hol van Isten? Hol van Istennek a békéje? Hol vannak a csodák? Hol van, amikor amikor bajba kerülök, és kétségeskedek? Hol van a békesség belőlem? És csodálkozik azon, hogy nem járja át Istennek a szeretete, amikor szeretni kéne, csodálkozik azon, hogy nincs ereje a szolgálatra, amikor szolgálni kéne, hogy nem tudja a szolgálatait betölteni, mert a szíve tele van teljesen mással, az agya, az értelme, a gondolkozása a világgal van tele. És ha én a világra nézek állandóan, akkor azzal lesz tele a gondolatom. Hogyha én állandóan az értelmemet betölti a információ kavalkád, ami jön a rádióból, tévéből, internetről, akkor ez tölti be az én értelmemet, elfoglalja az én szívemet. Nem tudom függetleníteni magam az én gondolkozásomat attól, amit látok. Nem tudom függetleníteni az én gondolkozásomat attól, amit elolvasok. Ha én állandóan mindenfajta olyan híreket olvasok, amik mindenfajta érdekes, felkeltő, fantasztikus, meg szenzációhajhász, meg, vagy pedig valamilyen politikai irányzatot követ állandóan, óhatatlanul a szívembe mennek ezek a dolgok. Nem tudom függetleníteni magamat ettől. Világgal barátkozok. Ezek a világgal való barátkozások. Nem kell tudatlannak lenni egy hívőnek. Tudnia kell a világ dolgairól. De az, hogy ezzel töltse be az ő értelmét, és állandóan erre helyezzen hangsúlyt, ez egy becsapás, az ördögnek a becsapása. És a világgal barátkozik akkor a hívő ember. És erőtelen lesz, nem termi az élete a gyümölcsöket. És nem lesz békessége. Egy ilyen szétfeszített, egy ilyen kétfelé szakított szíve van, ami húzná az Úr Jézushoz is a Szentlélek által, és köti a világhoz a világi javak, a világi gondolkozás, élvezetek és mindenfajta más dologhoz. Kétfelé szakadt szíve lesz az embernek így. Egy gyötrődés. És egy olyan hívő életet él, aminek nem lesz gyümölcse. És tudjátok, testvérek, gondolkozhatunk úgy, hogy én meg fogok újulni. Én meg fogok változni. Én is tudom, hogy ez az élet, ez a hol ide, hol oda, ez nem jó. De az ember nem tud megváltozni, ha nem hallgat Istennek a szavára. Ha halogat, és majd később térek meg, majd később fogok megújulni, majd később fogok Isten szavára hallgatni, csak még ezt a filmet meg akarom nézni, csak ezt a sorozatot még be akarom fejezni, csak még azt a tárgyat meg akarom venni, mert már kinéztem. Ezek elmúlnak, ezek a dolgok, és itt olyan fontos tudni azt, hogy a lelkünkről van szó. Érdekes, hogy a legfontosabb érték itt a világon az embernek a lelke. A te lelked a legfontosabb. Olyan fontos és olyan drága volt, hogy Úr Jézus meghalt érte. Isten a fiát adta a te lelked üdvösségért. azért, hogy te üdvözüljél, hogy örök életet nyerj, ez a legfontosabb. Nem egy több tízmilliós autó, vagy ház, vagy diploma, vagy bármi. Nem ez a fontos. A te lelked az érték, és olyan érdekes, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy a te lelked üdvözüljön. Rengeteget dolgozik azért. Az angyalaival, akiket nem látunk most. Régen ugye itt látták itt Gedeonnál is. Mindent megtesz azért, hogy üdvözüljél, hogy olyan életet él, ami gazdag, és hirdessed az ő nevének dicsőségét. Hirdessed azért, mert nem hirdetik ezen a világon. Isten teremtette az egész világot, az egész bolygót, mindent, ami benne van. A fák, a növények, amiket teszünk tönkre folyamatosan, Isten nevét dicsérik. A madarak, vagy más, annyi mindenben Isten meglátható. Csak az okos, az ember, az nem hirdeti. Nem lehet Isten dicséretét hallani a tévében, a rádióban. Nagyon ritkán lehet hallani. Nekünk feladatunk, hogy bizonságot tegyünk arról, aki alkotott, az igaziról, a valódiról, a valóságosról. Ezt kell, hogy tegyük. Gedeon el lett hívva, hogy szabadító legyen. És ahogy engedelmeskedett ennek a hívásnak, Isten kezdi megismertetni magát vele. És ezt onnan látjuk, hogy ugye jelet kért Gedeon, és utána tette egy csodát az angyal, és egy olyan oltárt árít fel Gedeon, aminek beszél a neve. Azt mondja itt, hogy Jehova Salom, az a neve, azaz az Úr a béke. Milyen érdekes. Megtanult a Gedeon, találkozott az angyallal, elfogadta a hívás, mert ugye jelet is látott, mert szükség volt a jelre, hogy higgyen, és azt tanulta meg egyből, hogy ez az Istennél van a béke. Ennél az Istennél van igazi békesség. Miközben állandóan féltek a midianitáktól, ő is félt. És jogos volt a félelme, és behúzódott ugye egy pajtába, csépelte a búzát. Félelembe volt, és Isten elhívta most egy harcra. Milyen érdekes, hogy mégis ő azt látta meg, hogy Istennél van béke. Istennél van békesség. Most, hogy beszéltem az Úrral, nála van a békesség. És ezt mi is megtapasztalhatjuk, hogyha Istennel járunk, hogy nála van az igazi békesség. Békességünk lehet abban, hogy a mennyországba jutunk. Nem kell félni a haláltól. Békességem van. Békességem van, hogy nem kell félni a betegségektől. Mert semmit nem enged meg Isten, olyat, ami nem a javamra válna. Minden a javamra válik, még akár a betegségek is. Nem kell félnem az anyagi dolgoktól, mert szabad vagyok, mert gondoskodik rólam az Úr. Megígérte, és teljesíteni fogja. Békességet kaphatunk az emberektől is. A gonosztól se kell félnünk, mert az Úr Jézus taposott a gonoszon, és hatalmat adott az ő övéinek is. És nem kell félni semmitől, aki az övé, aki a szívét, lelkét az Úr Jézusnak adja, teljes egészében az életét, megtapasztalja vele a békességet. Hát legyünk ilyen hívő emberek, akik a békességet megtapasztaljuk, akik békesség hírnökei vagyunk, akik nem aprózzuk fel az életünket millió felé, és nem fektetünk olyan dolgokba, amik mind el fognak bukni, hanem odaadjuk magunkat Istennek, és abba fektetjük be mindenünket. Mert ez meg fog térülni. Ez meg fog térülni, majd meglátjuk a mennybe. Milyen csodálatos lesz, amikor majd ott leszünk. És oda mehetünk majd, Uram, neked adtam magam. Milyen jó, hogy veled találkozhatok. Hát legyünk így mindnyájan. Amen.